Mennyei Atyánk, köszönjük neked és áldunk téged, azért, mert azt az örömöt, azt a csodálatos szeretetet, amit a Szent Háromságban megtapasztaltál, nem akartad megtartani magadnak, hanem meghasítottad magadat, megnyitottad, és megteremtetted az embert, hogy megoszd vele a te szeretetedet, a te örömödet, a te közösségedet. És légy áldott azért, hogy meghasítottad még egyszer önmagadat, még fájdalmasabban, amikor Jézus Krisztus testet öltött, és megüresítette magát, azért, hogy bennünket megváltson, azért, hogy amit a bűnesetben elvesztettünk, azt a kegyelem által újra megkaphassuk, a veled való közösséget, a te szeretetedben való részesedést, azt az örömöt, amit a te jelenléted, a te közelséged ad. És úrunk, megvalljuk, hogy mindannyian erre vágyunk, hiszen erre teremtettél bennünket. És azt is, hogy a sokféle próbálkozásunk valamikor sikeres és valamikor tök kudarcos. De ezzel a vágyjal vagyunk most itt. Hisszük, hogy a te jelenlétedben. És kérjük a te kegyelmedet, hogy ajándékozz meg bennünket magaddal. Te látod, hogy milyen leplek takarják a mi szemünket, amiatt nem látunk téged. Azt a leplet vedd le, kinek-kinek a szeméről, a szívéről, ami őt akadályozza abban, hogy téged jobban, mélyebben lásson és átéljen. Urunk, te úton vagy velünk, hadd legyünk mi is úton te veled. Így kérünk, áldj meg bennünket a te szent lelked által. Amen. A ma délelőtti előadás belekapcsolódik egy ívbe, úgyhogy simán lehet, hogy fogok olyan dolgokat mondani, amiket már Zoli mondott, vagy még mondani fog, vagy Bogi fog mondani. És arra bátorítom a testvéreket, hogy ne strigulákat gyűjtsünk, hogy mit hallottunk már, vagy hogy mit hallottunk egy kicsit másképpen, hanem engedjük, hogy mindaz, ami elhangzik, az a szívünkig hasson. És keressük azt, hogy Isten most ezáltal mit akar mondani nekünk. És az is lehet, hogyha valami többször elhangzik, vagy egy picit máshogy hangzik el, az a Szentlélek komponálásában pontosan nagyon jól belefér. A Bibliában, a levelekben is olyan sok minden ismétlődik, és egy picit árnyalatnyilag máshogy, de újra és újra elhangzik, mert a lelkünknek pont erre van szüksége. Úgyhogy így kérem a testvéreket, hogy legyenek hozzám türelemmel, és legyünk jelen azzal a várakozással és vágyakozással, ami az egyetlen lehetőségünk ahhoz, hogy az Isten kegyelmét, hát, hogy mondjam, sürgessük, vagy fogadóképessé tegyük magunkat rá. Tehát az Istennel való találkozás az nem a mi munkánknak az eredménye, hanem az az Isten kegyelme. De amit mi tehetünk, az, hogy vágyunk rá, és magunkat Isten felé irányítjuk. És aztán, hogy ez a kegyelem hogyan történik meg, miképpen, az meg már az Isten kezében van. Mire hív Jézus? Ez a címe a ma délelőtti előadásnak. Mire hív Jézus az imádságban, vagy az imádság által? Hát mindenképpen a vele való közösségre, az Isten központuságra, a teljes bizalomra. Ezt majd bővebben ki fogom fejteni, ez most csak a legelső kijelentésem. Tehát Isten Az Isten központuságra hív bennünket. Aminek a lépései talán az, hogy legelőször van bennünk egy halvány vágy, hogy ezen a földi valóságon túl, ezen a materiális valóságon túl, amiben beleszületünk, amit ismerünk, amiről tanulunk, létezik egy lelki valóság, létezik egy szellemi valóság, létezik egy transzcendens valóság, mindegy, hogy fogalmazzuk. És az emberben megindul egy vágy, hogy ezzel a valósággal találkozzon. Aztán a második lépés az, amikor találkozunk valamilyen módon az Isten kegyelmével, és az Isten országa jelei megjelennek az életünkben. A mennynek a jelei, ami földi életünkben, és ami földi életünket teszi gazdagabbá, és örömtelibbé. De még mindig én központúak vagyunk. A saját életünkben várjuk és hívjuk bele Isten országának azokat a jeleit, ami által könnyebb lesz azt a földi életet élni, amit egyébként élünk. Aztán jön egy harmadik állomás, amit pont múlt héten a Biblia órán beszéltünk erről, hogy én ezt úgy, akkor hirtelen úgy fogalmaztam meg, hogy olyan, mint egy lefektetett homokóra. Tehát nem így lecsorog, meg átcsorog, hanem le van fektetve a homokóra. És az egyik területén van, ami földi életünk valósága, testtől meghatározottan. Aztán van egy ilyen szűk nyak, ami átvezet a lelki életnek, a lelki meghatározottságnak a valóságába, ahol más törvények uralkodnak, nem úgy hat a gravitáció, mint a földi életbe. Tehát a harmadik állomásként ezt nevezném meg, hogy amikor azon a szűk nyakon haladunk át. Hát testvérek, hadd mondjam azt, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Ilyenkor sok mindent leválaszt az Isten rólunk, ami nagyon is ennek a földi valóságnak és életnek a része. Itt jön ki az, hogy aki én akar, utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Amikor lehántódik az emberről nagyon sok minden, és aztán amikor megérkezik a másik, a mennyek országának a valóságában, még mindig itt vagyunk a Földön, de a hívő életünkben, és már az is, amikor az Isten országa jeleit tapasztaltuk, már az a megtérés után van, tehát már az a hívő életünknek része. De a hívő életünkben eljutunk arra az Isten központusságra, ahol jobban meghatároz Isten országa belülről, és az Isten lesz a középpontja az imádságainknak, az Isten utáni vágyakozás, az odaszánás és az engedelmesség, amikor az Isten országáért én mondok le a földi életem kötöttségeiről. Értjük a különbséget? Az első vagy a második állomásban, amikor ugye megtéréssel bejutunk az Isten országa jeleiig, akkor az Isten, vagy a földi életembe akarom Isten országának egy-egy jelét behívni, és azt örömmel élvezni, vagy azáltal növekedni, vagy abban gyarapodni. Amikor átjutunk az Isten központuságba, akkor pedig a földi életemnek akár a szépségeit is, vagy a kötöttségeit, bármit teszek le az Isten országáért. Na most ezt a legvégén akartam elmondani, de most bevezetésként is elmondtam, mert e felé tartunk, és tulajdonképpen ez a mai előadás ezt az utat akarja megvilágítani, mire hív Jézus, vagy pedig az eredeti cím úgy hangzott, hogy hogyan imádkozott Jézus. Tehát a Jézus életét nézzük meg, és az, hogy Jézus életében az imádság hogyan villantja fel számunkra ezeket a különböző állomásokat. Számomra hát az egyik legkedvesebb ige szakasz, bár ilyen legeket nem annyira szeretek mondani, de ha Jézusra gondolok, mégis ez a Filippi levélnek a második részéből a Krisztus himnusz. Ez az első keresztényeknek a Krisztusról szóló hitvallása volt. Tulajdonképpen a keresztényeket, itt filippibelieket Pál arra tanítja, hogy milyen legyen a közösség közöttük, hogy hogyan valósítsák meg, hogy ugyanazt akarják, ugyanarra törekedjenek, ne legyen bennük önzés, dicsőségvágy, hanem alázattal különnek tartsák egymást maguknál, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És ezt hogyan lehet? Annyira irreális kérések szerintem, ha úgy mélyére mennénk egyenként, de most ez nem fér bele ma délelőttbe. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus története azzal kezdődik, hogy ő egyenlő Istennel. Hogy ő a Szent Háromság teljesen egyenrangú személye, a mennek a dicsőségében, az angyali seregeknek az imádatával körülvéve, hatalommal uralkodik. És ebből a dicsőségből, ebből a teljességből engedte el ennek a kiváltságát, üresítette meg magát, és lett emberré. Sőt, lett szolgává, aki azért jött, hogy az embereket szolgálja. Azzal is, hogy tanításaival, csodáival megízleltette velük Isten országát. De az ő ön megüresítése és az ő engedelmessége egészen elmegy a kereszt halálig, a legmélyebb mélységig. Ami után meghasad a kárpét, és az emberek számára megnyílik az út az Atyához. Tehát a Jézus ön megüresítése és mindennek az elengedése elkezdődik azzal, hogy elengedi a menny világát, annak a gazdagságát, az, hogy egyenlő az Istennel, aztán elengedi a földi világát. Elengedi az emberi vágyakat és szükségeket is, azzal, ahogy engedi, hogy megostorozzák, és keresztre feszítsék, ahol szenved, mint ember, és szenved, mint Isten. Szenved, mint ember, testileg. Átélve, hogy a tanítványaitól, az édesanyjától elszakad, ott kell hagyni őket. Jézus valóságos ember volt, ennek is minden nyomorúságát, fájdalmát fizikailag is és lelkileg is átéli. Ugyanakkor szenved, mint Isten, hiszen az a bűn mennyiség, ami a múlt, a jelen és a jövő bűne, és mind betakarja őt, az elválasztja őt az Atya Istentől. Tehát Jézus Krisztus életében az engedelmességnek a mély pontja, és ugyanakkor a győzelme az, amikor minden bűn elválasztja őt Istentől. És ezután jön a nagy fordulat, hogy az Isten fölmagasztalja őt, kihozza őt a halálból, és újra tágul a tér, és azt a nevet adományozza neki, ami előtt minden térd meghajlik, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Mi tehát a keresztény ember célja, miután Jézus Krisztus kegyelméből belépett Isten országába, vagy megsejtette Isten országát, vagy elindult Isten országa felé? Van-e egy olyan egyetemes cél, ami minden keresztény embernek célja? Ami minden Krisztus követő embernek a célja? Vagy mindenkinek más a célja? Honnan lehet tudni, hogy van-e ilyen? Testvérek, most kettesével össze lehet fordulni, vagy hármasával, és picit gondolkodhatunk, hogy van-e közös célja, vagy mi lehet a közös célja a Krisztus követő ember életének? Nem hallgatózok, de azért bátran beszélgessünk. Van esetleg egy-két ötlet, amit megosztunk a többiekkel, aztán majd még gondolkodunk rajta tovább. Hú, nagyon szép. Minél közelebb kerüljünk Istenhez, és az ő akaratát követve, hogy az ő akaratai szerint, tehát ugye, ahogy közelebb kerülünk hozzá, egyre jobban megismerjük őt, és az ő akarata szerint éljünk. Nagyon szép. Van-e valaki, akik máshogy fogalmazták meg? Az örök élet a közös célunk. Nagyon jó. Ami már itt a Földön a miénk lesz. Dicsőíteni őt. Az ő dicsősége látszódjon meg az életünkön. Fú, nagyon gazdag, nagyon szép dolgok hangzanak itt el. Van-e még valami, amit hozzá tudunk tenni? Ha megtaláljuk Jézust, és miután őt megtaláltuk, másokat is hozzávezessünk. Aha. Alázatot gyakorolva hagyjuk, hogy ő irányítson bennünket. Minél nagyobb bizalom Isten felé, hogy mindaz, ami történik, úgy tudjuk elfogadni, hogy az az ő kezéből jön, és az ő felé visz. Én azt érzem, hogy ez tulajdonképpen most olyan volt, mint amikor egy prizmát megnézünk, és a fény különböző módon csillan meg rajta itt-ott, de ugyanarról van szó. Tehát ugyanarról van szó, amikor Istenhez egyre közelebb akarunk jutni, és az ő akaratát akarjuk cselekedni, ezt alázatban tesszük, és bizalommal tesszük, és mindez miközben tesszük, ennek egy része az, hogy Jézushoz hívunk másokat is, hogy megismerjék azt, ami a mi életünket ennyire áthatja és megváltoztatta. De mindez Isten dicsőségére történik. Valóban az Isten követő embernek az élet célja az Efézusi levélben van gyönyörűen leírva, többször is egymás után. Az Efézusi Levél első részének a 6., 12. és 14. versét olvasom. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Majd ő benne lettünk örökösségeivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbene pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. De egy rövid szakaszban háromszor hangzik el az, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Ez így egy kicsit elvont. Az ő dicsőségének a magasztalása az az, amikor visszatalálunk abba a szeretett közösségbe, amit a Szent Háromság Isten megnyitott, amikor a teremtésben megteremti a világot és belehelyezi az embert, az egész világ teremtésének a célja az, hogy belehelyezze az embert, hogy ő az ő szeretet közösségét megossza az emberrel. Ugye a bűnesetből ebből kiestünk, és Jézus Krisztus által ide kerülhetünk vissza. Ez az, ami az Isten megváltó akarata. És amikor visszakerülünk a Szent Háromság Istennel való közösségbe, és én a tökéletlen, parányi, gyarló ember befogadtatom a Szent Háromság Istennek ebbe a csodálatosan izzó, szent, emberileg felfoghatatlan, nehéz erről beszélni, szeretett közösségébe, akkor az én egyetlen magatartásom, amit tenni tudok, tehát ez nem azért, mert eldöntöm egyébként, hanem egyszerűen az Isten jelenlétében marad az, hogy magasztalom az ő dicsőségét. És egyébként pedig az egész életemet az ő dicsőségének a magasztalása jellemzi. Ettől kezdve, mert amikor én az Isten országának a rendje szerint élek, az Isten akaratát követem bizalommal, ráhagyatkozva, továbbadom az örömhírt, az mind az ő dicsőségének a magasztalása. Amikor én úgy élek, hogy elismerem, hogy ő a király, és nem azok a földi dolgok határoznak meg, ami egyébként kulturálisan meghatároz, és amiben bele nevelkedünk, hanem egy mélyebb valóság, a lelki valóság, az Isten országának a valósága határozza meg a gondolataimat, a tetteimet, az érzéseimet, a viselkedésemet, akkor én az Isten dicsőségének a magasztalására élek. És ez az, amire Isten elhívott bennünket. Ez az, amikor az önközpontúság helyett Isten központúvá válik az életünk. És az egész imádság tulajdonképpen erről szól, és a Jézus imádsága meg élete erre tanít bennünket. Hogyan lehetséges ez? Hát testvérek, ez nem emberi eszközökkel elérhető cél. Nem tudjuk igyekezettel, akarattal, áldozatokkal elérni. Könnyen lehet a hívő életünk erőlködése, vallásos gyakorlatoknak a végzése olyan, mint a bábeli toronyépítés. Az, hogy az Istennel így találkozzunk, hogy a Szent Háromságban így befogadhassunk, ez egyszerűen kegyelem. Akkor mit tehetünk mi hozzá? Hát ez az, amit a legelején is mondtam, ami vágyakozásunkat, ami odaszánásunkat, és ami engedelmességünket. Ez a mi részünk. És a többi titok. A többit pedig Isten adja. De most, hogyha Jézus életét nézzük, és most már végre eljutottunk oda, akkor kezdjük a 12 éves Jézussal. Mi történik, amikor a 12 éves Jézust valószínű, hogy életében először fölviszik a jeruzsálemi templomba? Ugye a zsidó fiúcskákat 12 évesen viszik fel, akkor válik a zsidó közösség felnőtt tagjává. Azt mondja, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. Ott marad Isten házába, ami szent hely, és az atya dolgaival foglalkozik. Miért Jézusról el tudjuk képzelni, hogy máskor nem az atya dolgaival foglalkozott? Jézusnak számít az, hogy most ő a templomban van? Vagy éppen hol van? Hiszen az egész világ mindenség az ő teremtő atyának a teremtése, jelenlétének hordozója. Olyan érdekes, hogy mégis a 12 éves Jézus bennmarad a templomban, és ott mégis különleges vagy minősített módon éli még ő is át, hogy az Isten házában az ő atya dolgaival foglalkozik. És ez Lehet számunkra is egyfajta útmutatás, hogy akkor, amikor tudjuk, hogy Istent lélekben és igazságban imádjuk, és az a lényeg, hogy őszintén és a szívünkből álljunk meg előtte, lehetnek ilyen szent helyeink, lehetnek ima sarkaink. Tegnap mesélte el Marcsú, hogy valamelyik költözés környékén a részletek nem voltak annyira világosak, volt neki egy ilyen vágya, hogy legyen a lakásban egy imasarok, ahova mindig félre tud vonulni, ahol ő csak imádkozik. Ez valamelyik gyülekezeti újságban meg is jelent egy ilyen cikk, úgyhogy Zoli juttatta eszünkbe, hogy volt ilyen. Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy mivel mi emberek vagyunk, igaz, hogy Istent lélekben és igazságban imádjuk, de hogyha van lehetőségünk rá találni egy olyan zugot a lakásunkban, ahol rendszeresen megállunk imádkozni, és amikor imádkozunk, mindig oda megyünk, ez segít nekünk. Tehát lehetnek az életünkben szent helyek és szent idők, amit elkülönítünk az Isten számára, amit belehelyezünk az életünk ritmusába, és azzal együtt, hogy mindig és minden pillanatban Isten előtt vagyunk, kiszakítjuk az életünkből azt a fél órát, vagy kezdhetjük azt a negyed órával, amikor minden nap ugyanott és ugyanabban az időben megállunk az Isten előtt. Van ezen áldás. Jézus is többször olvassuk róla, hogy hajnalban kiment imádkozni, hogy egyedül legyen az atyával. Ott volt a tanítványaival, egész élete arról szólt, hogy az Istennek szolgált, hogy az Isten akaratát cselekedte, hogy az ő erejével gyógyított, tanított, és mégis annak a Jézusnak, aki a Szent Háromság egyik személye, és szüksége volt arra, hogy időről időre különvonuljon, és csak az Atya jelenlétében legyen. Erről majd szerintem vasárnap hallunk többet, hogy mit jelent az Isten jelenlétében lenni. Tehát bátorítom a testvéreket arra, hogy keressük meg ennek a helyét és idejét az életünkben. A következő lépés, ami a Jézus ima életében fontos, Jézus a Jordánban. Mit csinál Jézus a Jordánban? Megkeresztelkedik. Belemerül a vízbe, ami az emberek bűnét lemosta. Előremutató jel. Útja elején kifejeződése annak, hogy ezeket a bűnöket veszi majd magára. Az a folyó minden megtérő bűnösnek a bűnét mosta le jelképesen. Jézus a bűntelen, a tiszta, az ártatlan belemerül ebbe a folyóba. Engedi, hogy ellepje. És aztán kiemelkedik belőle. És akkor hangzik fel a hang, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez tulajdonképpen ilyen módon is az Isten pecsétje és szeretetének a megerősítése, hogy az a bűn, ami Jézust belepi és körülveszi majd a kereszten, és egy pillanatra elválasztja a halál Jézus Istentől, tehát a halál állapotába viszi, nem választja el őt az atyától örökre. Belemerül Jézus a bűnbe, elhordozza az átkát, de ahogy kiemelkedik a folyóból, ahogy kijön a halálból a feltámadás által, elhangzik a szeretetnek a csodálatos vallomása az atya részéről, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hogyan vonatkozik ez a mi ima életünkre? Úgyhogy Amikor Isten elé készülünk, Isten elé megyünk, amikor az imádságról gondolkodunk, nem lehet megkerülni a bűnnek a kérdését. A farizeus és a vámszedő imádságáról nem régen prédikáltam a gyülekezetben, és hadd mondjam azt, hogy ilyen éles, fölháborodott reakciókat még nem igen kaptam ige hirdetésemre. Jani Sanyi tanúja volt, amikor ott nekem támadt egy hölgy, nem ismerem sajnos, pedig meghívtam, hogy a fogadóórán beszéljünk erről tovább, hogy hogyan lehetséges, az csak nem azt akartam mondani, hogy mindegy, hogy milyen becsületesen él valaki, hogyha Isten kegyelmét elfogadja, akkor minden az övé, semmi nem az övé, és a másik meg, aki lókötő, és akár sorozatgyilkos, vagy akár, mert én ezt a szót nem használtam, de egyébként igaza volt, és Isten kegyelméért kiállt, akkor az meg mindent megkap. Hát ilyen, nem ezt akartam mondani, ugye? Vagy hogy akar, tehát, hogy ő benne abszolút háborgott a lelke. És annyira, hogy ezt azt az ajtóba rögtön el is mondta nekem. Én nagyon örültem neki, és tényleg szívesen folytattam volna vele a beszélgetést. Hát az Isten elé állásunk nem történhet meg a bűneinkkel való őszinte szembesülés nélkül. Enélkül nem lehet őszinte, és nem érhet célt. Enélkül csak tényleg olyan, mint a Bábel tornya. Építették a Bábel tornyát, mert el akartak jutni Istenhez. A farizeusok betartották a törvényt, igyekeztek azt is ezer szabályzattal még külön meghatározni, emberi igyekezettel, földi, a legjobb szándékukkal építették, de ezzel nem lehet eljutni az Istenhez, se saját erőből, se jó cselekedetekből, se vallásosságunk gyakorlásából, hanem amikor az Isten felé vágyakozunk, akkor a Szentléleknek az ajándéka az, hogy egy ponton megsejtjük az ő szentségét, az ő tisztaságát, és az ő szentségének, tisztaságának, hatalmának a fényében lelepleződik a mi bűnösségünk, és a mi bűneink súlya ránk szakad, és fölkiáltunk, hogy Uram, irgalmazz! Irgalmazz nekem bűnösnek! Na, ez az a pont, ahol valami új kezdődhet el. Kicsit olyan az egész, mint amikor egy báb repülni akar, és azt mondja, hogy én is vagyok olyan, mint azok a pillangók. Hát együtt képződtünk. És miért ne tudnék én repülni? És akkor ez a báb leugrál a faágakról, vagy bármit csinál, ugrál, szökel, hogy ő repüljön, de a báb ruháját nem hajlandó levetni magáról. Értjük, persze, pont olyan a mi bábunk, mint az összes többi pillangó, mindegyik báb formában kezdte az életet. De van egy pont, ahol el kell engedni a báb ruhát, ami a báb állapothoz köt, és amikor abból kibújik, akkor egyszer csak pillangó lesz, és fog tudni repülni. Egy más létformába kerül. Ha egyszer akarunk bábok lenni, meg egyszer akarunk repülni, az nagyon sok erőlködésbe fog kerülni, és nem fog sikerülni. Ez az újjászületésnek a titka. Viszont az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Elveszettet. Vagy amikor Jézus a paráznaságon rajta kapott nővel találkozik, és nem kövezik meg, ezt az igét olvastuk szerdán, akkor azt mondja neki, én sem ítéllek el, eredj el, és többi ne vétkezzél. Máshol meg azt mondja, hogy nagy öröm van egyetlen egy bűnös ember megtérésén a mennyben. Tehát az egész jézusi megüresítés célja és értelme az, hogy azokat, akik az elveszettségüket, a tehetetlenségüket, a határaikat felismerik, hogy nem tudunk bábruhában repülni, és hozzáfordulunk, azokról levegye a bábruhát, és megkapjuk az ő szárnyait, hogy repülhessünk. És itt fordul egyet a történet, és az a második történet most itt is ér véget, amikor kibújunk a báb ruhából is, és szárnyra kerülünk, elhangzik az Isten mondata felettünk is, ez az én szeretett fiam, ez az én szeretett lányom, ez az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. Isten ezt mondja neked és nekem. Ugye milyen hihetetlen? És közben a lelkünk meg mennyire szomjas rá, hogy pontosan az Isten, aki nagyon jól ismer, ezt a mondatot mondja felettünk. Ez az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Aztán ez az állapot egy érzelmileg nagyon gazdag időszakba vezet. Amikor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten szeretett gyermekei vagyunk, amikor a bábruhából kiszabadulva repülünk, aki csak átélte már az újjászületést, a megtérést. Én azt hiszem, hogy mindannyian visszaemlékszünk olyan szakaszokra az életünkben, amikor tele van a szívem hálával, örömmel, állandóan akarom olvasni Isten igéjét, vágyom utána, imádkozom, mindenben megszólít Isten. A természetnek a csodáit szemlélem, és egyszerűen mind Istenről beszél. A testvéreket a gyülekezetben szeretem, és ezt nem is értem, hogy lehet őket nem szeretni, hiszen mindenben Krisztus, mindenkiben Krisztus szeretete ragyog vissza rám. És egyszerűen az ember imádkozik, és ima meghallgatásokat él át. És amikor imádkozik, átéli, hogy Isten ott van. Éltünk át ilyen időszakokat? Én azt hiszem, hogy többen éltünk már át ilyen időszakokat. És azt mondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ez csak növekedni fog. Elindult valami új, ami csak egyre szebb lesz, egyre csodálatosabb lesz. És boldogok vagyunk, mint az itt lévő kisbabák, amikor az anyukájuk ölbeveszi őket, megszoptatja őket, és úgy gondolják, hogy csak róluk szól a világ. Hát minden tökéletes, nem? Anya meleg, dobog a szíve, jön a finom tejcsi. Az élet szép! És szegény kisgyerekek életében néhány hónap múlva eljön az a pont, amikor nem kap cicit. És hát ezt sok anya van közöttünk, melyik gyerek hogy viseli? Van, amelyik eléggé haragosan, és követeli, és kellemetlen helyzetbe tudja hozni az anyukát még társaságban is. Van, amelyik szeliden leárolla. Testvérek, az a nehéz, hogy keresztes Szent János beszél erről sokat, meg Teréz is, meg mások is, misztikusok főleg, hogy a lelki életünk fejlődésének az útján éppen azért, hogy nagykorúak legyünk, nem marad meg a tejjel tápláltatás időszaka. És amikor ugyan megtapasztaltuk az újjászületés után a mennyországot a földön, nem ez fog még jobban kiteljesedni, hanem egyszer csak jön egy pusztai időszak. És hogyha Jézus életét követjük, akkor látjuk, hogy amikor megkeresztelkedett, és elhangzik a csodálatos mondat, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi a következő lépése? Kimegy a pusztába. És mit csinál a pusztában? 40 napig böjtöl, és imádkozik, és különböző kísértések között van. Aminek a végén van az a fő három kísértés, amit le is ír a Biblia számunkra. De végig kísértések és támadások között van. Kicsoda? Az Isten fia, Jézus Krisztus, a Szent Háromság személye. Na most, hogyha egy kicsit jobban megnézzük, hogy mi a puszta, a Bibliában. Mert nagyon sok szónak, fogalomnak a Bibliában több rétegű jelentése van. És a puszta is, valóban Jézus kiment a pusztába. Mi a puszta? Lakatlan helyen, köves, sivatagos részek vannak Izraelben. Tehát ott kimenni a pusztában, az azt jelenti, hogy ott nincsen lakott település, nincsenek még árnyatadó erdők sem, hanem ilyen köves, sziklás, hegyes rész. Egy-egy forrást azért valahol nagy nehezen lehet találni, vannak benne vadállatok, kiszolgáltatottság az időjárásnak. Én testvérek, hogy őszinte legyek, ma reggel megállapítottam, hogy milyen jó, hogy inkább itt vagyok, és nem a csillagponton. Ugye ez a rossz szervezésnek, vagy hogy mondjam, tehát bonyolalomnak az eredménye, hogy ezen a héten vagyunk itt, mert mondom, mégiscsak jobb a kőházba ezt a sok esőt átélni, mint sátorban most odakint. Na, de a csillagponton van 2000 fiatal, meg egy csomó sátor. A pusztában az ember fizikailag ki van szolgáltatva. Időjárásnak, vadállatoknak, messze az emberektől, messze a kulturált élettől, a kényelemtől. Messze a polgári élet biztonságából. Megüresítette magát, még földi valóságában is. Jézus kimegy a pusztába, ami ugyanakkor a teljes Istenre hagyatkozásnak a helye. Hogyha Izrael népének a pusztai vándorlására gondolunk, akkor ugye az is az Egyiptomból való szabadulás után történik, ahol 10 csodálatos jel követi, vagy kíséri, vagy készíti elő Izrael szabadítását. Isten cselekszik. És aztán egyszer csak megérkeznek a pusztába, ahol elveszítik a kontrollt. Ahol a biztonságot át kell adni, és egyedül Istenbe lehet helyezni. Ahol el kell fogadni a viszontagságokat. És mégis előrefele kell haladni. És amikor Izrael népe elkezd a húsos fazekakról álmodozni, na akkor van mindig baj. És én tudom, hogy ez nem olyan jó hír, de a lelki életünkben az első nagyon lelkes és nagyon boldog és tejjel tápláltató, anya öl melegét élvező időszakot követi a lelki érésünk megfelelő pontján, és hogyha valakinek ez soha nem jön el, és lelkileg megmarad ebben a nagyon boldog csecsemő korban, ó, Isten áldja meg! Tehát, hogy mondjam, szerintem nagyon boldog. Tehát, hogy én nem kívánom senkinek a pusztát. Csak általában azért az jön. Tehát, hogy Isten általában nem akar bennünket ebben a lelki kiskorúságban hagyni, ahol mi szívjuk be az Isten országának a javait a saját világunkba, azért egy csecsemő elég én központú, ugye? Tehát már az is nagy dolog, amikor eljut oda, hogy már az anya is létezik, és nem csak ő, hanem már ketten vagyunk, de akkor is csak ketten vagyunk. Tehát aztán idő kell arra, hogy kinyíljon a világ, és rájöjjön, hogy még mások is léteznek, és még az egész univerzumnak ráadásul nem ő a közepe. Szóval azért a csecsemőnek ezek nagyon fontos fejlődési lépések az életében. Lelkileg is bizony ebben a csecsemő korban kezdődik az új életünk, és ez nagyon király, és nagyon jó benne lenni. Isten általában ennél többet akar nekünk adni, és amikor kezd bevezetni a pusztába, akkor kezd ráébreszteni arra, hogy nem mi vagyunk a világ középpontja, hogy nem minden kérésünkre jön a finom anyatej és a meleg ölelés. És ebben az időszakban az ember nagyon sok életet jelentő, vagy örömöt, vagy érzelmekkel telített dolgát elveszíti a hitnek. Ilyenkor jön az, hogy szárazokká válnak a csendességeink, nem mond az ige semmit. A testvéri közösségben mindenkinek látom minden nyomorát. Nézem a természetet, nagyon szép, de nem érzem azt, hogy én repkedni akarok tőle. És nem értem, hogy mi a baj velem. Biztos, hogy vannak közöttünk olyanok, akik ezt is átélték már. Elkezdem keresni, hol vétkeztem. Mit csináltam rosszul, hogy az Isten nem adja azt, amit eddig adott. És testvérek, ha valaki visszafordul valami megáltalkodott bűnéhez is, tudatosan vétkezik, akkor is jön ilyen száraz időszak. Ez igaz? Tehát ezt a kérdést azért nem rossz föltenni. Mert lehet, hogy valamiben Isten ellen döntöttem, bekentem a kultúrámnak a magyarázatával, mert ma ez nem számít bűnnek, de én Istennel szembe megyek. Dávid ezt élte át, amikor Becsabéval vétkezett. Ne szépítsük. Egész éjjel jajgattam, kiszáradtak csontjaim, mint nyári hőségben, erőm ellankadt, stb. Kenyerem éjjel és nappal, könnyen volt kenyerem éjjel és nappal. Szóval azért, és miért élte ezt át? Nem azért, mert Isten átvezette egy újabb fejlődési szakaszon, bár azért ez lett belőle a végén, de azért, mert vétkezett Isten ellen, és nem akart Isten elé állni a bűnével. Tehát amikor jön ez az időszak, egyszer álljunk Isten elé nagyon őszintén, komolyan, a Szentlélek vezetését kérve, nincs-e benne az én engedetlenségem. De ha nincs, mert hogy mindannyian vétkeztünk mindig, tehát hogy persze egy napunk sincs, ami teljesen tökéletes, de ha azt látjuk, hogy nem, nincsen benne egy megáltalkodott engedetlenség, én Isten után vágyom, én őt akarom követni, én várom, hogy szóljon már újra hozzám, csak nem szól, és akkor én, akkor ne ijedjünk meg. Ez a fontos, hogy ne ijedjünk meg. A gyerek is lehet, hogy megijed, amikor először leválasztják. Aztán utána majd megtapasztalja, hogy érdekes szaradgálni a világban, meg hogy anya ott van akkor is, hogyha nem szopizhatok. Lelkileg is. Isten ott van. Sőt, ez az első lépése annak, hogy az élményeinktől, amik azért önközpontúvá tesznek bennünket, mert én kapok az igéből, az én lelkemnek olyan jó, amikor érzem a szeretetet, mert én újulok meg a dicsőítés, az éneklés által, mert én élem meg azt, hogy szárnyalok, amikor a közösségben vagyok. Értjük? Ez azért mind arról szól, hogy én milyen jól érzem magam, az én életem mennyire megváltozott. Ebből az önközpontuságból Isten elkezd átvezetni abba, hogy ő érte, tegyem ugyanazt, amit eddig magamért tettem. Eddig azért tettem, mert ez nekem király volt, ez nekem nagyon jó volt. Most tegyem ugyanezt, de ő érte. Ő érte, menjek tovább az úton. Ne vágyjak vissza a húsos fazekakhoz. Ne ragaszkodjak az élményekhez. Egyébként lehet, hogy megengedi, és akkor újra kapok egy kis csecsemőkort, de a lelki érettséghez mégis az az út vezet, hogy belemegyek a ködbe, belemegyek a pusztába, belemegyek a homokórának a nyakába, amikor leválik rólam sok minden, és el kell engednem azokat a testi ragaszkodásaimat, vágyaimat, én központosságomat, ami egyébként olyan természetes része az életnek. És akkor most bele kell húznom, mert már időnk van, vagy letelt. Ebben a bőjtben Jézus 40 napig, na nem, ebben a pusztában Jézus 40 napig bőjtöl is. Nem tudom, hogy ki próbálkozott már bőjttel. Biztos, hogy vannak ilyen testvérek is közöttünk. És hogy mennyi ideig, és milyen módon. Ugye azt hiszem, hogy számunkra az is komoly, hogyha mondjuk egy időszakra lemondunk a csokiról. Aztán van, aki lemond a húsról, van, aki lemond a mindenféle eledelről, csak kenyeret és vizet eszik, iszik aznap, amikor bőjtöl, és van olyan, aki egy napig, 24 órán keresztül kibírja, hogy semmit nem eszik, csak iszik. Aztán van olyan, aki ezt több napig csinálja, Jézus 40 napig nem evett semmit. Bőjtölt. És nem ő az egyetlen a Bibliában, aki bőjtölt. Az Ószövetségben is gyakran bőjtöltek, és majd Jézus távozása után az első keresztjének is gyakran bőjtölték. Mi a bőjtnek az értelme? Ebbe az irányba visz. Az Isten központúság felé való lépés. Mert a kegyességnek ez a gyakorlata, azért érezzük, nem azért csinálom, mert ez nekem jó. Nem azért csinálom, mert nekem annyira fantasztikus élmény éhesnek lenni. Hanem odaszánom magamat, odaszánom a testemet is Istennek, és nem tudom pontosan megmagyarázni. De abban a hiányban, amit megélek, az étel hiányába, a gyomrom korgásában, az mélyebbre tud vezetni arra, hogy a lelkem igazi mély hiánya, ez az Istennel való közösségnek a legmélyebb átélése. Tehát amikor eszünk, folyamatosan, amikor éhesek vagyunk, a lelkünket egy bizonyos komfort zónában tartjuk, vagy a testünket, de ezáltal így a lelkünk is ott marad. Sokszor. Tehát, hogy a komfort érzésünk megmarad, és azok a mélyebben rejlő dolgok föl sem kerülnek, nem jut rá figyelmünk, energiánk. És amikor bőjtölünk, pláne ha esetleg valaki belevág egy több napos bőjtbe, átéljük azt, hogy a lelkünkben sokkal mélyebb hiányok vannak, mint ami a fizikai ételnek a kérdése. És azok a hiányok Istenről beszélnek. És az elkötelezésünk és az Isten központúságunk erősödik ezáltal. És ezért is van az, hogy a tanítványok nem bőjtölnek, amíg Jézus velük van. Mert nincs hiányuk. Hát ott van velük Jézus. De majd bőjtölni fognak, ha elvétetik tőlük a vőlegény. És amikor bőjt közben imádkozunk, akkor nem a szavak áradata az, ami az imáinkat meghatározza. Nem kell Istennek egészen pontosan leírnom, hogy pontosan mit akarok az én gyermekemnek, unokámnak, munkahelyemnek, és akkor egészen pontosan megmondani még azt is, hogy a kedves unokámnak milyen legyen a párja, és annak milyen diplomája legyen, és én nem tudom mi. Jó, ez most... De értjük, tehát néha Istennek annyira meg akarjuk mondani, és mondjuk bőbeszédűen az imádságainkat. Amikor bőjtölés közben oda teszünk embereket, ügyeket, kéréseket Isten elé, akkor valahogy megvan a szabadságunk arra, hogy úgy oda tegyük, mint egy csomag. És érezzük, hogy nem attól teszek többet az ügyért, hogy én most körülírom Istennek, hogy pont mit csináljon vele, hanem a bőjtömmel én odaszántam magam. Én ezt felajánlottam. Én lemondtam a saját központomról, a saját éhségemet fölvállalva, és valamit megélek abból, hogy az Isten fontosabb. A devóció, az odaszánás, önátadás, az áhítatnak a mindenféle élménye, helyett. Na most Jézusnak az életében azt látjuk, a szolgálatában, ami elkezdődik a kereszteléssel, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és a pusztában, a kísértések között, a bőtöléssel, hogy az ő eledele az, hogy mennyei atya akaratát teljesítse. Az engedelmesség a kereszt halálig. A teljes megüresedés. És ebben a pusztai időszakban mi is ezt tehetjük, hogy amikor a hiányokkal szembesülünk, és nem éljük át azt, amit korábban átéltünk, és megtapasztaltunk, a hiányok ellenére mégis tartsuk az irányt. És higgyük azt, hogy Isten munkálkodik. És miközben ez történik az életünkben, közben szorítja ki a bennünk lévő sötétséget. És a cél a még mélyebb belekapcsolódás. Mert ő a mennyeiek világába ültetett bennünket. Efézusi levél, nekem kedvenc levelem. Azt mondja, Második részben, de Isten gazdag révén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Múlt időben mondja ki, hogy a mennyeiek világába ültetett. És már gyerekekkel beszéltünk róla, hogy a menny hol van. Gyerekkoromban nekem az unokatestvérem, amikor azt mondta, hogy egy űrhajó se találta még meg a mennyet, tehát nincs menny, akkor úgy éreztem, hogy az érvelése nem jó, de nem tudtam neki megmondani, hogy hol van a menny. Hát a menny itt van közöttünk. Amikor Isten mennyet és földet teremtett, akkor látható és láthatatlan világot teremtett. Nem a Marson túl fogjuk megtalálni a mennyet, hanem Istennek az a láthatatlan világa, ahol ő uralkodik. És amikor azt mondja, hogy a mennyeiek világába ültetett, akkor azt mondja, hogy mi az ő országához tartozunk, és az ő lelki világába lehetünk, ott van az osztályrészünk, oda helyezett be. És ez a mi nagy kihívásunk, hogy ennek a földi életnek a valóságából és kötöttségeiből, ahol a bábruhánkban élünk, valóban pillangóvá váljunk, és úgy tudjunk ebben élni. Hogyan, miképpen? Ezt többször mondom, és újra mondom, hogy ez titok. A mi részünk az odaszánás, az engedelmesség. Ezt nem tudom kiolvasni. És az úrvacsora. Ráfigyelés. Tenni azt, amit megértettem. Az az ige, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen volt. Ezt is gyerekként mindig igazságtalannak éreztem. Persze. Ez így van a gazdagsággal, meg egy csomó mindennel, még a műveltséggel is, tehát egy csomó mindennel így van, hogy tényleg akinek van, aki olyan családba születik, tök könnyen halad előre, van neki még több, akinek nincs, meg annyira nehéz utolérni. És akkor most, hogy van ez az Isten országában, is így van? És ez miért jó? És aztán egyszer csak így rányílt a szemem, hogy hát ez arról szól, hogyha meghallom az Isten hangját, ha meghallom, hogy mit kér tőlem, és engedelmeskedem, és követem őt, és benne vagyok az akaratába, akkor egyre nagyobb mértékben értem meg, kapom meg az ő országának a valóságát, és élhetek benne. Tehát mindegy, hogy ködben, vagy a köd előtt, vagy a köd után, a lényeg, hogy az Isten akaratába maradjak, az Isten akaratát cselekedjem. És az utolsó hely, ahol Jézus imádságát megnézzük, az a Gecsemáné kertben történt. Amikor Jézus úgy imádkozik, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Megüresítette magát, és engedelmes volt a kereszt halálig. Ő mutatta be azt, hogy hogyan lehet Isten központú életet élni. Aki azt mondja, hogy az én edvelem az, hogy a mennyei atyám akaratát cselekedjem. És folyamatosan az atya akarata mindennél fontosabb számára. Hát erre az életre hív bennünket, és ilyen módon valóban az imádság sokkal több, mint csak ahhoz a szent helyhez is időhöz kötött elcsendesedés, amiről az elején beszéltem, ami szintén része. Az imádság annak az útja, ahogy az Isten felé való vágyakozásunkból, aztán megtörténik az Isten jeleinek a földi életünkben való megtapasztalása, és az ő ajándékainak ugye a földi valóságunkba való behívása is, és átélése. Aztán jön az a szakasz, amikor Isten egyre inkább megpróbálja leválasztani rólunk azokat a földi vágyainkat, kötődéseinket, sebeinket, fájdalmainkat, amik meghatároznak, amik annyira ehhez a földhöz tartoznak, és átkerülünk, amikor a másik oldalára, ahol az Isten országa szabadságában élhetünk. És az ő dicsőségére, hiszen az ő országa határoz meg bennünket. És az utolsó gondolat csak ehhez kapcsolódik, hogy ez nem egy olyan misztikus állapot, amiben már nem is élünk ebben a földben, és nem lehet ránk számítani, hanem ez egy olyan állapot, amikor nagyon is jelen vagyok, mert meg tudom élni azt a szívem szabadságával, hogy szeretem Istent, szeretem önmagamat, és szeretem a felebarátaimat. Hiszen ezt kéri Isten, szeresd a te uradat, a te Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint magadat. Csak erre nem vagyunk képesek a mi földi meghatározottságunkból. Mert ebben az Isten országa uralma alatt való valóságban vagy életben tudok szabad lenni a megbántottságoktól, a sértődéstől, tudom elengedni a haragot, tudok szabaddá lenni, hogy a motivációm ne az legyen, hogy bizonyítsak akár csak magamnak is, akár a szüleimnek, akik lehet, hogy már nem is élnek közöttünk, de még mindig bizonyítani akarom, hogy én jó kislány vagy jó fiú vagyok, hogy mások elismeréséért küzdjek, nem kell a mások szeretetéért sem küzdenem, nem kell semmit biztosítanom magamnak, hanem ebben a valóságban, ebben az állapotban az Isten jelenlétében gyógyulok folyamatosan. És az Isten jelenlétében, az ő szeretetéből betöltve nincsen szükségem ezekre a földi elismerésekre. Meg, tehát egyébként, hogyha ebben tudok élni, akkor legtöbbször szeretetet fogok kapni, de nem vagyok kiszolgáltatva ennek a szeretetnek. Nem vagyok a függvénye. Tehát a szeretetet kapok, nagyon jó. Ha nem kapok szeretetet, akkor is szeretek, mert én Krisztustól kapom a szeretetet, amit továbbadok. Tehát ilyen módon válok szabaddá ennek a földi világnak a törvényszerűségeitől, és tudok úgy jelen lenni itt az életben, hogy már nem a test határoz meg, és a test cselekedetei, és a test kívánságai, hanem egyre inkább a lélek gyümölcse terem meg az életembe. Jézus imádságos élete, aminek a csúcsa és végig a gerince az, hogy ő az Atya akaratát cselekszi. Akár ünneplik, akár a pusztában van, akár pálmaágakat lengetnek felé, akár a keresztre vezető úton megy. Az Isten akaratát cselekszi. Ez az ő imádságos élete. Ez levezeti őt a legnagyobb mélységbe, és fölvezeti őt a legnagyobb dicsőségbe. Én úgy gondolom, hogy Isten, vagy Jézus erre hív bennünket. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Amen.